erőt, majd mi ketten, én meg Menyus, lepipáljuk a nagy keverőt. Odaadtam a csomagot, zavartalanul leosztotta a lapot, felfordította a képes oldalukra és magyarázni kezdett. A legelső tudnivaló a leosztás után, hogy a szemben ülőknek, tehát a partnernek a színekből hány lapja van. A játékos a lap rendezése közben erre elég idővel rendelkezik. Legyezőt formál lapjaiból pik, kör, káro és tref színek szerint. Az egyes színek utolsó lapját hozzázárja az utolsó előttihez, és az ezáltal támadt hézagot üresen hagyja a legyezőben. A partnere rögtön látja a színek darabszámát, értem, szóltam alig hallhatóan. Ha egy színe nincs, úgy az összezárt lapok után következő lapot egy kissé kiemeli a legyezőből, így könnyen megdrótozhatja, hogy miből van színhiánya. Észrevette ideges mozdulatomról, hogy beszélni akarok. Igen, tudom, mit akar mondani, a piknél és a trefnél érdekes. Valóban ezt akartam mondani, mert a pik és a tref a legyező két szélén fekszik. A két szélső szín, folytatta diadalmas mosolyjal, bármelyikének hiánya esetén az első vagy az utolsó lapot toljuk valamivel magasabbra a többinél. Ez a művelet kölcsönös és úgy képzelendő el, hogy mindketten bámulatos gyorsasággal rendezik a 13 lapot, és mint egy másodpercenként laikus szemmel észrevehetetlenül drótoznak. Drótmérnökök. Igen, mert a drót első feltétele a precizitás, a többi szintén mérnöki munka, a drótképletek gyors kiszámítása. Negyedfokú egyenlet 13 ismeretlennel, mosolygott. Tovább mester sürgettem. A színek kiismerése után ez alatt a másik két játékos is rendezi lapjait, kezdődik a licit, de valamit ne feledjünk el. A laprendezés és az első bemondás annyi időt ad a két hamis játékosnak, hogy rendszerint a licit kezdetén már kölcsönösen azt is tudják, hogy mindegyiknél milyen ász, esetleg király van. Még a poénokat is ledrótozzák? Hogy oldaná meg másként a negyedfokú egyenlet 13 ismeretlenét? Lássuk tehát. Minden akármilyen jó bridgelő képzelje el, hogy milyen hallatlan előny a licitnél a lapok szín és darabszáma, valamint az a biztos tudat, hogy kettejüknél milyen legnagyobb ütőértékű lap van. Vagy ne. Mansz és Robert lehetőség biztos kontra, rekontra, valamint a bemondható kis és nagy szlem. Úgy van. Na és rémesen izgultam egy pillanatra. Menyust képzeltem magam elé, amint a tapétajtó mögött emelkedik székén az izgatottságtól, és belül nevettem. A poénok ismertetése ugyancsak ügyes és gyors drótozási művelet. Elvégezhető az időtől függően licit előtt, vagy licit közben. Azonban szükségtelen mind a 13 lap poénjét bemondani. Egyrészt felesleges, mert a társnál lévő 13 lapból elég kombinatív lehetőség adódik a kisebb értékű kártyákkal kapcsolatban, viszont a színek darabszámát már úgy is tudják. A Dunál? Szakítottam félbe. Ott igen, ez nagyon fontos. Megtörténhet, hogy a két ellenfél közül az egyik, vagy akár mind a kettő lassú játékos. A hamiskártyás ezt is kihasználja előnyére. Ez neki pénzt jelent, a másiknak pedig annál nagyobb veszteséget, mert egyet jegyezzen jól meg. A hamiskártyás nem csak zseni és zsonglőr, de minden tekintetben kíméletlen gengszter is, aki minden zicsert a maga javára játszik meg. Eltértünk a tárgytól. Igen, a poéndrót. Tessék figyelni, hogy valamit megjegyezzen, mert nagy az anyag, ha az eddig elmondottakból és a még elmondandókból meg is szeretne jegyezni valamit. Tessék, itt a néma skála. 1. Nyelv ki. 2. Orvintor. 3. Nyitott száj. 4. Csukott száj. 5. Csücsörítés. 6. Jobb várándítása. 7. Bal várándítása. 8. Fejbillentés jobbra. 9. Felbillentés balra. 10. Pillantás a plafonra. 11. Félszem becsukva. 12. Felfújt arc. 13. Pillantás lefelé. És nem veszik észre? Kérdeztem. Tessék esetleg gyakorolni és kipróbálni. Aki nem tudja, nem veheti észre, különösen akkor nem, ha a drót gyors és alig látható. Ezerint tehát tudják a lapok számát, minden színből tudják a szükséges színpoéneket. Egyről megfeledkeztünk, mosolyogott a mester. A hamis kártyás azon kívül, hogy ilyen illegális előnyöket szerezve könnyen nyer, legális körülmények között is abszolút jó játékos, mert számolnia kell azzal is, hogy a véletlen olyan partnerekkel ülteti le, akik esetleg félokosak. Félokos az, aki nem tud semmi biztosat, de gyanakszik a játék menetére. Az ilyen figyel, ez a kártya dzsungelben félokosnak számít. Így mondják. Hamis kártyás ilyenkor rendesen játszik, tehát tudnia is kell. És lesz kiroz. Nem többet, mint a legális játék résztvevőinek bármelyike. Nekik tudnillik, idejük van elég, vigyáznak is, hogy egy-egy szereplésük ne csak egy-egy napig tartson. Akárhányszor előfordult külföldi fürdőhelyeken, hogy amíg a rendes napi parti nem alakult ki, addig főzési célból minden nap vesztettek, mert a nagy hal így hamarabb kapja be a horgot. Erre nem is gondoltam. Ez is üzlet, és a haszon, a biztos haszon reménye, tudata ezt a kis rezsit meg is éri. De lássuk a játszmát. Tehát nézzük a leosztott és felfordított lapokat. Láthatóan nem nagy parti, kezdte a magyarázatot, de ha lejátszottuk, majd csinálok egyet. Hihetetlenül szép munka, áradoztam. Most már belátom, hogy a bridge-nél nincs szükség a keverési tudomány csillogtatására. Mesterem azután tovább részletezte a hamiskártya fortéjait, majd így folytatta. A kijátszandó szín jelzése, ami a biztos nyerésnél igen fontos, legyezőt bal szélén megfogni, de csak egy másodpillanatig pikk. Legyezőt középen megfogni, kör, legyezőt középtől jobbra megfogni, káró, legyezőt jobb szélén megfogni, treff. Beszéddel is drótoznak? Igen, de csak akkor, ha nem ők a felvevők. Erre is ki lehet dolgozni a jelrendszert. Krupi az órájára nézett, de most már igazán mennem kell. Holnap erről mit kérdeztem? Igen. 50 shillinget adtam neki, nem akarta elfogadni, a zsebébe gyűrtem, elment. Mennyus öröme nem ismert határt, körül táncolta az asztalt, majd hogy fel nem döntött. Idegvacsorát hozattunk, a jegyzőkönyvet letisztáztuk, és mentünk a kaszinóba. Nyertünk 60 000 shillinget. Másnap mesterünk folytatta az előadást, majd amikor a römi csalási lehetőségeit is befejezte, így szóltam hozzá. Csak azt mondja el még, ki dolgozta ki ezeket a szisztémákat. Nem felelt mindjárt. Ön? Folytattam a kérdezést. Sajnos nem. A báró? Ő sem. Hát a harmadik társ? Nem. A negyedik. Negyedik is van. Ő a mester. Igen. És ő hol van? Külföldön. Dolgozik? Nem. Pihen. Elbúcsúztunk. 3 hét alatt 1 millió shillinget nyertünk, és amikor úgy éreztük, egyelőre ez elég, szépen útilaput kötöttünk a talpunk alá. És visszatértünk Budapestre. A két szélámos 1919-ben, vagyis azokban a napokban tűnt fel az osztrák fővárosban, amikor Magyarországon még a tanácsköztársaság volt uralmon. E 133 nap alatt százával szöktek át a magyar-osztrák határon a magyar katonatisztek, földbirtokosok, gyárosok, bankárok, és legtöbben a gróf Bethlen István elnöklete alatt megalakult ellenforradalmi komité soraiba álltak. Egyszer csak itt termett a két fiatal úr is, báró Bőházi horvát menyhért, a bécsi Graben szállodában bérelt egy lakosztályt. Különben két autója, sofőr és komornyékja van, és az egyik leghangosabb tagja lett az ellenforradalmi komitének, vérszomjasan kiáltozott halált a Magyar Tanácsköztársaságra. Állandó kísérője Wilhelm von Sugár, aki egy erdélyi nemes család leszármazottja, különben Gika román herceg az unokatestvére. Báró horvátot és von Sugárt nagy tisztelettel fogadták az ellenforradalomra szervezkedő urak, hiszen horvát menyusnak Ploescinél petrolombányája van, Zemplénben birtoka, malmai és gyára, tehát nem kétséges, hogy az, amiért az ellenforradalmi komité küzd, azonos az ő érdekeivel is. És miközben horvát és sugár délutánonként a komité központjában tépték a szájukat, hogy minél előbb Magyarországra utazhassanak, kivont karddal, élesre töltött fegyverrel, délelőttönként jeles bécsi cégek székházait látogatták meg, most a Landauer céget keresték fel. Horváth Menyus ment elől, és két lépés távolságban kissé oldalt követte hű barátja, Sugár Vili. A bemutatkozás egyszerű, katonás volt. Herceg Festetics Tasziló jószágkormányzója Horváth Menyért csapt össze a bokáját Menyus. Vili kevésbé katonásan, inkább amolyan titkári főhajtással köszöntötte a Landauer cég főnökét, akinek már beajánlotta a két világfit az ellenforradalmi komité. Eladó benzin lenne, közölte tömören Horváth, azután elővette a tárcáját, és az íróasztalra dobott néhány osztrák-magyar bank részvényt és záloglevelet.